33% kedvezménnyel, csak 299 forint. A 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
Rengeteg mendemonda volt a kútról, aminek egy jó része a háborúra köthető, tehát hogy van esetleg fegyver, halott katona, robbanóanyag, stb. Ezért az, hogy most nekiálljunk minél hatékonyabban dolgozni, az nem volt kivitelezhető, ezért kézzel meglazítottuk a mindig a legfelső réteget, és kisebb szerszámokkal is kézzel pakoltuk bele 2-12 literes vödörbe a kitöltést, és ezt a két vödöt beletettük egy megerősített 60 literes műanyag hordóba, és nagyjából ilyen két, maximum három vödörönként érkezett fölfele ez a kitermett mennyiség, amit itt látunk. Én ilyen 30-40 köbméteres acélom.
Somlóvásárhelyen vagyunk, jó napot kívánok! Magyarország egyetlen megmaradt taposok útjáról mesélünk. Hát ha szétnézünk, akkor mindenhol szőlőtőkék, különböző borosházak, üdülők, és előttünk az a taposókút, ami elméletileg a 18. században keletkezett, és valószínűleg 80 méter mély, de ezt majd megbeszéljük a mai adásba. Tesszük mindezt Mester Katalinnal, aki helytörténész, író és nyugalmazott tanító, és minek után ő ajánlotta ezt a témát. Hozzá kell forduljuk, hogy Katalin egyáltalán honnan tud a taposókútról, hogyha nem is somlóvásárhelyi, hanem devecseri lakos.
Én 52 éve élek Devecseri. Cserbe, onnan 17 kilométerre születtem, tehát a Somló az mindig benn volt az életünkben, és mint pedagógus ugye kirándultunk a gyerekekkel a Somlóra többször, és a taposókút már maga nevében is, hogy tiprókút, ez egy nagyon érdekes fogalom volt, aztán nézegettük kívülről, hogy mit is látunk, és az volt a szomorúságunk, hogy ez a kút, halott kút, a felépítménye megvan, de vizet nem ad, és mindig izgatta a fantáziánkat, hogy ezzel valamit kéne kezdeni, hogy ki kellene tisztítani, és így kerültem én kapcsolatba a megyei honismert elnökével, Bándi Lászlóval, aki már tapasztalatot szerzett, mert a veszprémi várkutat Piri Attilával tisztították ki, vagy az ő csapatával 2002-ben, ugye jól mondom, Attila?
Így van, pontosítunk, hogy a Bakonyi Barlangot és a szövetségének barlangászaival, tehát ezt nem szeretném a saját nevemhez vonni, de igen, aktívan részt vettem benne.
Mert hogy akkor mondjuk el, hogy egyébként Piri Attila barlangász és alpinista, tehát ugyanezeken a helyeken, vagy nagyon magasan, vagy nagyon mélyen van és dolgozik.
Így van, a föld fölött, vagy a föld alatt.
No. És akkor onnan indultunk, Katalin, hogy akkor ismerte gyerekkorából, mióta volt az a vágy, hogy kitisztítsák a 45-ben a eltömörített kutat?
Hát egy nőnek, egy tanítónőnek csak a gondolat merülhet fel, a kivitelezés az ugye tőlünk távol áll, de a sors összehozott bennünket akkor Piri Attila csapatával, és főként Attilába buzgott ez a vágy nagyon, mert úgy tudom, hogy somlószőlősi származású apai és anyai réven is, és kisgyerekkorától, mint elmondta, nézegette ő ezt a kutat. Míg azt elmondhatom, hogy mint helytörténettel foglalkozó próbálkoztunk pénzt szerezni arra, hogy támogatnák-e a boros gazdák, meg a nagyobb borászatok ezt a munkát, de sajnos egy fityinget nem tudtunk erre összegyűjteni, és most a Fentland Kft. A saját költségére indult el ebben a munkában, és mire ideért a rádió, hál' Istennek, már megvan a víz, és Attila azt mondta nekem, hogy ő nem bánja, akárhogy lesz, ő ezt szeretné végigvinni.
Annyit beszélünk erről a taposókútról, hogy akkor most hallgassunk vissza egy 2017-ben készült helyfelvételt, amelyben dr. Papp Zoltán okleveles bányamérnök hidrológus mesélt Farkas Erikának arról, hogy mi is ez a szerkezet tulajdonképpen.
Olyan kutszerkezetet jelent, hogy a meghajtás egy vízszintes tengelyű szerkezetre szerelt deszkából kialakított dobbal történt, ebbe beállt egy ember, és ott gyalogolni kezdett ennek a henger felületnek az alján, és így magával a járással, mint a mókus a kereket hajtotta. Van ennek a hajtókeréknek egy függőleges tengelye, azon látunk egy fogaskerék átételt, és ez az, ami teljesen egyedülállóvá teszi ezt a szerkezetet, és amikor a járókerék fordul, akkor az átételen keresztül hajtja azt a nagy fa hengert, ezt hívjuk úgy, hogy görönd, régi magyar nyelven, és a göröndön volt elhelyezve, mint lehet látni, villák választották el a feljövő akkus hordón a láncát és a lemenőnek a láncát. Innen a nagymérségű kutaknából megmerítve ezt a bizonyos fa víztartó edényt, emelte föl a szerket és az üreset megsülyeztette le.
Bemehetek-e taposni?
Nem működő kút. Az egyik az, hogy a lánc rendszere nincsen meg, és ugye maguk a merítő edény szegények, két körülbelül 50 literes fahordó, azok is hiányoznak. Egyébként mechanikailag működőképes a szerkezet, és egy apró megjegyzés, az alatta lévő akna jelen pillanatban száraz, mert 38,5 méterig nyitott, és onnan pedig a kútaknának a szűkülő részét az törmelék tölti ki sajnos. Idestova már 70 éve.
Na most azt tartja a somlai urbánus legenda, hogy bejöttek a szovjetek, elapadt a kút.
Találtunk egy olyan idős urat, aki elmesélte, hogy utoljára ez a szerkezet, ez 1945. március 25-én működött. Még ilyen híresztelések is vannak, hogy például azért, mert a közelből szereztek az orosz katonák egy zongorát.
Augustszék zongoráját
dobták. Tehát nekem van egy olyan feltevésem, hogy az alsó 60 méteres szakasz, ez nincsen tele törmelékkel, hanem valami akadályon halmozódhatott föl.
Most a helyzet az, hogy én kacagok ezen, de hát ez rettenetes barbárság.
A cél az lehetett, hogy megfoszták a környékbeli lakosokat a víznyerési lehetőségtől.
No, de hát nem lehet ezt megtudni.
De szeretnénk még mi is megérni, hogy ennek a kútnak a törmelékkel feltöltődött részét azt valaha kitisztítsuk.
Zoltán, ide valósi?
Nem, én Győr mellett lakom, de most már 5 vagy 6 éve ragadta meg a figyelmemet a Taposókút szerkete, mert foglalkozom magánemberként évek óta régi kútszerkezetek gyűjtésével, illetve rekonstrukciójával.
Elég nehéz lehet gyűjteni, nem fér el a fészerben.
Tényleg nem férnek el.
A gyűjtő szenvedélyű férfiak nyilaitól ments meg, uram, minket.
Nem szabad férezni, hogy gyűjtő szenvedélyes férfiak.
Nekem mondja, már elhibáztak.
Na, folytatjuk itt a Taposókút mellett Somlóvásárhelyen. Közelebb is megyünk Piri Attilával magához a kúthoz. Mellette, hát több köbméternyi kő, törmelék, fa, ezt mind maguk lapátolták, vagy kotorták ki vödrökkel a kút belsejéből?
Pontosan így történt. Kézzel dolgoztunk, mert ugye rengeteg mendemonda volt a kútról, aminek egy jó része a háborúra köthető, tehát hogy van benne esetleg fegyver, halott katona, robbanóanyag, stb. Ezért az, hogy most nekiálljunk teljes erővel minél hatékonyabban dolgozni, az nem volt kivitelezhető, ezért kézzel meglazítottuk mindig a legfelső réteget, és kisebb szerszámokkal, és kézzel pakoltuk bele 2-12 literes vödörbe, és ezt a két vödört beletettük egy megerősített 60 literes műanyaghordóba, és nagyjából ilyen két, maximum három vödörönként érkezett fölfele ez a kitelmet mennyiség, amit itt látunk. Én ilyen 30-40 köbméteres adszalom.
Az a megerősített hordó, ez amit itt látok, tehát ez a műanyag, ami bele van fogva egy fém tartó szerkezetbe. Hogy húzták ezt fel? Hát az írtó nehéz.
Hát igen, az egy olyan 60-70 kiló. Ugye elektromos csörlőt béreltünk a feladathoz, aztán későbbiekben vettünk is hozzá kettőt, mert gazdaságosabbnak tűnt, mint hogy béreljük.
Az ez, ami itt
igen,
fent van
igen,
még
igen,
mindig?
Igen, ebből van még egy pontosan ugyanilyen 38 méter mélyen.
De miért kell 38 méter mélyen új?
Az idő miatt kellett kettő csörlő. Ugyanannyi idő alatt főzünk a feléig egy adott hordót, mint amennyi idő alatt följön, így párhuzamosan mehetett a kettő, és nem kellett 10 percet várni, 15 percet várni arra, hogy tudjunk vödröt cserélni. Illetve azért 60 méter bármi is visszaesik, vagy problémát okoz, azért az a biztonság szempontjából nem szerettük volna, úgyhogy pont 38,5 méter mélyen van megfelezve a kút, ott van egy védelmi rész, amiatt az ember, hogyha dolgozik, akkor a föntről behulló dolgokat fölfogja.
Hát igen, mert ugye gondoljanak bele, hogyha csak egy kiskő elkezd leesni, és 38 métert repül, majd azután a koppan mondjuk az ember kezén, akkor az mekkorát üt?
Az nem üt, az visz. Igazából le is teszteltük ezt a rendszert, mert 40 méterre leesik egy 100 kilós kő, az olyan 40 tonna erővel csapódik be.
Hát akkor az már nem fáj. Mire fájna, már nem az, fáj.
Ez így van, pontosan.
És megérkezik közénk Attila kollégája Imre Kornél, aki szintén barlangász és alpinista. Na most akkor hogy működött itt a munka megosztás? Tehát, hogy ki volt fenn, ki volt lenn?
Minden más nap cseréltünk, és napon belül is volt egy törés, amikor a lendolgozók feljöttek. Ebédeltünk, szusszantunk egyet, és hogyha voltunk elegen, akkor a váltás visszament. Hogyha ez nem sikerült, mert kevesen értünk rá, akkor igyekeztük úgy beosztani a feladatokat, hogy mindenki a számára kedvezőbbet csinálja, ami az mondjuk több kedve volt, vagy kényelmesebben elfért. Aztán utána jött az a rész, amikor már kényelmesen elférni nehezebben lehetett oda lenn.
Bocsánat, mert szűkül lefele a kút, vagy mi ennek a magyarázat?
Igen, van az átmérőjében egy szűkülés, illetve azért, amikor nem volt mindenféle törmelék, nem is okvetlenül a kövek, hanem inkább a mindenfele álló vasak, akkor azoktól azért elég nehezen lehetett elférni, és ilyen egészen speciális pózokba kellett dolgozni.
A barlangászok úgy végeznek ilyen pilates edzést, hogy nem is tudnak róla, hogy ezekben a kitekertes helyzetekben cipelik a követ, meg azokat a fém dolgokat, amiket ott látunk. Hátul.
A legtöbb barlangász barátom és ismerősem nevébe kijelenthetem, hogy mi ezt szeretjük.
A tényleg így van ez?
Ez pontosan így van. Tehát nekünk ez a 80 centi 1 méter átmérőjű kör, ez egy kánoán. Itt, ami valóban probléma volt, az az, hogy itt fellehetők ilyen másfél méteres vasdarabok, amik keresztben állnak, de a legdurvább szerintem az elején kijön szemétben felgyülemlett kötöző zsinór, ledobva egy kupacba, ami összeépült egy kitöltése és kövve, és bárhogy próbáltuk lazítani, az nem akart engedni. Tehát az volt a legrosszabb, utána meg pedig a drótsodrony, amit szintén kiszedtünk később a kútból.
Hogyha egy picit ellépünk ettől a kúttal, és oda megyünk az egyik háznak a tövébe, ott vannak ezek a különböző fémtárgyak. Na most távolról is felismerek csákányokat, lapátokat, ásót, még talán vasmacskát is találok, na ilyet én még nem láttam kútba dobva.
Azt hiszem 4 darab vasmacskát szedtünk, illetve az az a régi edény, amivel eredetileg a vizet kiúzták a kútból, azok egy hordó mintájára épült edény, ami magasan meg volt kötve, megbevasalva, abból 9 darabot szedtünk ki a kútból.
Azok, amik oda
igen,
a falnak igen, vannak támasztva?
Igen, majd hátul tudunk mutatni, ami egészben megmaradt 3 darab, ezek meg széjjel rohadtak a falnyagai. Igen, és a vasmacska pontosan ezért volt benne, mert valószínűleg beesett ez az edény, és próbálták kiszedni, és valószínűleg nem sikerült, és ezért beleszakadt a vasmacska is. Tehát legalább 8-szor kellett, hogy leszakadjon a kút élete során ez a vödör, hogy mindig próbálták pótolni. 20 négyzetméternyi területen van kiterítve az a sok kapacsákány, ásó, második világháborús sisak, ugye volt egy pisztoly, amit rendőrség elvitt, pálinka főző.
Kornél, ez hogy működik ilyenkor, hogy elkezdik kitisztítani a kutat, hát nem tudják, hogy mi van benne. Tehát lehet abban mérgező anyag, lehet abban robbanószer, ilyenkor hogy futnak neki?
Röviden tömören, bátran. Igazából tudtuk, hogy egy csapat vagyunk, és ez nagyon sokat számított, tehát ki volt építve a kútban a kommunikációt, és tudtuk, hogy ha bármi történik, ott leszünk egymásnak, ugye ez a barlangban is alap, tehát erre mindig gondolni kell.
Attila, hogy működik az, amikor lemennek?
Hát ugye az ipari alpin technológiát, illetve a barlangász technológiát használjuk. Ez úgy néz ki, úgy hívják, hogy egyköteles technika, tehát igazán a barlangban egy darab kb. 1 cm átmérő kötél van kirögzítve.
Ezzel a pirossal
ereszkednek? Hát a piros meg a fehér, igen. Ez az ipari alpinban ezt duplázni kell, mert az munkának minősül, hogy a fehér kötélen ereszkedünk, a piroson pedig van egy olyan gépünk, ami szintén zuhanástól megóv minket, tehát szépen közlekedik rajtad, hogyha bármi hirtelen zuhanást érzékel az eszköz, akkor az ott megáll, és akkor ott lógunk rajta. Ezen felül még ugye itt van az elektromos csörlőnk is, ezt is, hogyha használtuk, akkor csak úgy, hogy még párhuzamosan kötélbiztosítással működött a dolog, és úgy közlekedtünk le a kútba is fel, illetve hát nem egybe mentünk le 75 métert, hanem közel 40 méteren van az első megálló, ugye ott akkor át kell szerelni egy másik kötélre, egy másik csörlőre, és az pedig lement a kút aljáig.
Na most akkor Imre Kornél, ha az egyek közelebb lépek, és akkor leülünk ide a kútkávára. Nekem is szabad ide a kútkávára lecsücsenni? Attila azt mondja, ha bátor vagyok, akkor leülhetek. Jó, oké, akkor vagy itt befejezzük gyorsan a műsort, vagy beszélgetünk tovább.
Kapaszkodunk a kötelekbe.
Szóval, hogy egyszer voltam lent bányában, és ott azt mondták, miközben vittek le minket a lifttel, hogy elméletileg az embernek automatikusan, természetszerűleg emelkedik a pulzusa, jobban izgul, és ez valami fajta ilyen euforikus állapotot okozhat. Tapasztalnak ilyet bármikor?
A mélység az okoz euforikus állapotot, ezt kimerem jelenteni. Az, hogy megemelkedne a pulzusunk, az szerintem mi ezen már rég túl vagyunk. Van egy varázsa a lent eltöltött időnek, teljesen máshogy telik, teljesen máshogy érzékeljük.
Lassul az idő?
Nem okvetlenül lelassul, hanem nem ugyanannak érezzük, mint a felszínen. Sokszor az adott idő sokkal hamarabb eltelik odalen. Volt olyan, hogy reggel lementünk, és úgy éreztük, hogy egy másfél óra múlva szóltak a kollégák, hogy igazából már ebéd van, közben meg nem voltunk 4-5 órát.
És miközben ez Kornél elmondja, addig Attila egy tabletet fel, kattint egy ilyen hevederre, és van ott a lába mellett egy lámpa. Na milyen attrakcióra készülünk, Attila?
Hát ugye beszéltünk erről a kommunikációról, tehát az a mai technológiával nem volt nehéz, mert a kútban nagyjából internetet varázsoltunk egy antenna segítségével, és amit most fölcsattintottam, az egy kamera, ami nem van a kút alján.
Élő. Tehát ez élő kép a kút aljáról?
Igen, ez most van élőben, igen. Aminek segítségével tudtuk figyelni a dolgozót, hogy hát ha bármi történik, vagy valami, és mi van, akkor tudjunk ezzel foglalkozni, illetve ezen keresztül tudtunk kommunikálni is vele, önnek nem volt semmi dolog, csak fölnézett és beszélt. Szerencsére a technika mellettünk volt, hogy ezt hogy oldották meg 200 évvel ezelőtt, azt nem tudjuk, mert hogy biztos nem kiabáltak le, mert az nem működik.
Miért nem működik a szülek kiabál?
Mert nem lehet értelmezni a hangot, tehát ilyen rángatással vagy kötéllel tudták megoldani.
És csak mentünk előre, izgatottan vártuk, hogy mit fogunk találni, és hát lettek is izgi dolgok.
Mi az első dolog, ami eszébe jut izgi dolog cím szó alatt?
Én nagyon-nagyon vártam azt, hogy találjunk benne esetleg katonát, vagy bármilyen állati származékot.
És?
Katonát nem találtunk, állati származékot igen, úgyhogy ezeket mind izgalmas volt végignézni, hogy mik és hogyan kerülhettek be a kútba, ezeket utána próbáltuk modellezni.
Mester Katalinnak címzem a kérdést, hogy volt egy ilyen legenda, hogy egy zongora tömíthette el a kutat, de honnan került elő egy zongora, amit beledobhattak a szovjet katonák a kútba?
A Vincelér fiának elmondása szerint, aki most 81 éves, itt a kúttól 10-12 méterre a kastélyban volt egy zongora. És ugye a felszabadító orosz hadsereg, mikor végvonult 2045. március 25-29-én ezen a vidéken, és megkóstolták a somlói bort, akkor látták a házba a zongorát, a puzsázia jelképének tekinthették valószínűleg.
Olyan dohánykedvük lett a somlói bort, hogy megbosszulták a zongorát?
Igen, valami ilyesmi történt, és nem olyan sokat kellett cipelni, és ezt beledobták a kútba. Na most az nem esett, Attila tudja, 63,5 méter, vagy hol találták meg a zongorát?
Tehát megtalálták?
Azért a zongoráról és a zongora páncél tőkéről szóltak a legendák. Azt gondoltuk, hogy egy 180-as kútba, talán még egy zongora befér fölül, de az nem egy 1 méteres csőben, az biztos volt, de a legendák nagy része az a zongora páncél tőkéről szólt, amit valóban megtaláltunk. Az itt van hátul darabokban, és ez valóban ben volt a kútban, fönnakadt, de megtaláltuk, és szépen víz alatt tároljuk, hogy majd valamit kezdünk vele.
Hát mit tudunk arról, hogy egyáltalán hogy keletkezik ez a kút? Mert ugye ki van rakva kővel az oldala, és akkor Attila hány méter mély lehet nagyjából?
75 méter lett a kút mélysége.
És az végig ki van kövezve?
Végig ki van kövezve, ez még nem lenne probléma, mert rengeteg kővel kirakott kút van, csak hogy ez nem egy rétegbe van kikövezve, hanem valahol ilyen 80 centi, 1 méter mélyen még van több rétegben kőfal.
Na mit tudunk ennek a keletkezéséről, Katalin?
Hát ez az üres pont egy kicsit. A Somlón lévő ingatlanokat rögzítő 1789-es térképen még nem jelölik a kutat, de az 1857-es kataszteri térképen már rajt van. Tehát ez ad egy időintervallumot,
hogy e között
kellett, hogy megépítsék, és valószínűleg a kút nagyságára, mélységére is nagyon precíz megépítésére vonatkozóan azt gondolhatjuk, hogy ez óriási beruházás volt, és ez valószínűleg, hogy királyi kamarai létesítés lehetett. Balázsik Tamás, Európa Nosztadíjas művészettörténész tanulmányából, meg egyéb adatokból is erre juthatunk.
Attila, van arról bármi elképzelése, hogy hogyan jutnak le a 19. században 75 méter mélyre, úgyhogy nem szakad be a fal, hogyan lehetett?
Az biztos, hogy úgy van kialakítva a fal, hogy amit látunk, az 1 méteres átmérőjű kőfal, azokat úgy rakták fel a köveket, hogy ékalakba, de a szűkebb rész volt a látható rész, a tágabb rész meg ilyen égforrába befele, és arra pakoltak rá köveket. Nagyon sokan aggódtak értünk, hogy nehogy beomoljon ez a kút. Én mindig azt válaszoltam, hogy 200 évig biztosan, hogy állt ez a kút, és most mitől dőlne össze. Tehát ezt úgy építették meg, hogy valószínűleg hogy kifele feszített erőt ez a kőfal, meg maga a kőfal is úgy működik, mint egy boltív, hogy nem tud szerintem összedőlni.
Kornél, hogy működik ennek az egésznek a levegőztetése? Közben menjünk oda vissza, mert hogyha lemennek 75 méter mélyre, gondolom, hogy azért ott már valahogy ezt meg kell oldani, nem?
Maga a levegőztetés oda lenne, az úgy van megoldva, amit egyébként Attiláék is alkalmaznak elég sok barlangban. A felszínen van egy ventilátor, az pedig egy teljes zacskón keresztül.
Ez, ami ide a rácsra van felfeszít?
Igen. Ez egy ilyen nagyon spéci megoldás. Felszín levegőt folyamatosan nyomja lefelé, és akkor azon keresztül gyakorlatilag mindig a felszínen aktuális levegő kerül le.
Attila, hol tart ez a munka, amikor mi beszélgettünk itt április közepén?
A lényegi részén túl vagyunk, mert mivel, hogy elértük a vizet 74 méter körüli mélységben, 1 métert lejjebb haladva megtaláltuk a kútnak az eredeti talpfáját, tehát a kővel kirakott kutakat, vagy a téglával kirakott kutakat úgy kezdik, hogy lerapnak egy vagy tölgyfát, vagy vörösfenyőt, de éjjelfát is mondanak, de én úgy tudom, hogy többségében tölgyfát, abból kiraknak egy keretet, és arra építik fel a kútnak a falát. És mi, hogy ezt megtaláltuk, és ez alatt már csak homok van, mondtuk, hogy ennél tovább nem megyünk. Én úgy gondolom, hogy a kutat annyira vízforrásként nem fog használni, most már ebben az időszakban ez nem egy probléma, hogy hozzanak föl vizet. Ugye régebben ez létszükséglet volt. A jelen pillanatban az, hogy van benn víz, csillog, most nincs értelme tovább bolygatni. Mi azt mondjuk, hogy eléggé megkínoztuk a kutat, bár remélem inkább felszabadítottuk, nem megkínoztuk. Úgyhogy most abban a státuszban vagyunk, hogy a kútnak a felszín feletti káváját, a meglévő fa káva alatt lévő köveket azt már kezdtük kipótolni, tehát azt akarjuk elérni, hogy ebbe a kútba semmit ne dobjanak bele. Hogyha az megvan, rákerül az üveglap, onnantól kezdve rendben vagyunk, kiépítünk egy világítást. kilátást a kútban, tehát ha valaki idejön, akkor valószínűleg nyomógombos módszerrel lelát a kút aljáig.
És odáig egészen a vízfelszínig lementek, és addig takarítottak?
Pontosabban azon túl, mert akkor elértük ezt a fa alját, mert még van egy szál, ami még nem tisztázott, hogy én úgy látom, hogy a lenti fa szerkezetben, mint hogyha lenne vésve valami, vagy írva valami. És hogyha ez beigazolódik, akkor lehet, hogy a kút múltjára is találunk valami jeleket.
Egy új műsor van készülőben, a Taposó kút rejtélyei címmel, igen.
Ennek a vizsgálata még folyamatban van. Valami nagyon jó videószakértővel kell beszélnem, aki nagyon kielemezésként nyitja a videó közbeni dolgokat, mert hogyha ez megvalósulna, akkor tök jó lenne, mert tudnánk egy évszámot, vagy bármi mást, de jelen pillanatban én, mint akit nagyon érdekel a dolog 20 éve, én látni akarok abba a fába valamit, és lehet egy árnyékot, vagy egy karistot, én annak vélek, hogy az egy évszám, vagy egy monogram, de ez kb. Egy hetes történet, amikor ezt a dolgot is vizsgáljuk.
Katalin, van bármi elképzelés arról, hogy mi lehet ez a vésés, amiről az Attila mesél?
Én el tudom képzelni, hogy egy évszámot belevéstek, amikor letették, meg esetleg a készítőnek a monogramját, vagy a királyi kamarára való utalás.
Kati, tudtál, amikor ilyen nagy fába vágta a fejszét, csak most észszerűek legyünk, hogy ez mennyire szerte ágazó lehet?
Igaziból nem én vágtam nagy fába a fejszét, hanem Attila meg az ő társai, akik ezt végigvitték.
Attila azt mondta, hogy 20 éve kíváncsi. Ugye?
Így van. Szerencsére ez a része ennek a 20 éves kíváncsiságnak ez lezárult. Hát most azt mondom, hogy megvan, és elmondhatjuk, hogy tényleg egy Magyarországon egyedülálló szerkezet, nem a legmélyebb ásott kút, de én várok információt bárkitől, aki azt mondja, hogy kézzel kiásott, szárazon, kővel kirakott, 75 méter mély kutat valahol Európában tud, akkor jelentkezzem. Mert ugye sziklában nagyon sokat véstek, a legmélyebb kút van Angliában, ami 300 méter fölött van, de azt ugye úgy vésték egy olyan közetben, ami egy stabil között, sose történik vele semmi, hogy menjünk lefelé, az ott fog állni.
Azzal, ami idáig sikerült, azzal elégedettek és boldogok, és akkor kezdjük Mester Katalinnal.
Hát én nagyon. Az elképzelésemen is túl van, hogy Attiláék csak úgy belekezdtek ebbe, és megmondom, hogy minden este egy kicsit imádkoztam, hogy nehogy valami baj legyen. Remélem, imáim hozzájárultak ahhoz a tudásunk mellett, hogy nem történt semmi, hogy épségben vannak mindannyian. Az a kút, ami nem ad vizet, az a kút nem kút. Igaz. És akkor már ez a kút felélet, ez a kút él, a legenda tisztázódott, gazdagabb lett Magyarország egy olyan kúttal, hogy láthatunk egy olyan alkotást 200 éves múlttal, aminek párja nincs, úgyhogy ez egy kuriózum, hogy hasonló, mint a Munkácsi várba is, amilyen kút van, illetve a Fraknói várba, aminek úgy tudom, hogy a földfeletti része leégés kapcsán megsemmisült, úgyhogy páratlan értékkel lettünk így gazdagabbak.
Piri Attila?
Hát ugye ezt a projektet olyan 2-3 hétre terveztük, február 1-én elkezdtük, az első sátort ide felállítottuk, és most mit írunk? Április 10-en valamennyi.
10 közepét
írunk, igen, úgyhogy elégedettség megvan, rengeteg időt, energiát, pénzt vitt el a dolog, de az, hogy 20 évig vártunk valamire, és ez megvalósult, a kút használható, hogy a tervek szerint bárki erre jár, és itt lát egy kis infót arról, hogy mi történt itt az elmúlt 2-3 hónapban, benéz a kútba, és mondjuk lelát az aljáig, szerintem az egy fantasztikus élmény. És én itt gondolom azt, hogy mivel, hogy látjuk, hogy milyen érdeklődés volt a munkánk során az interneten, én gondolom, hogy rengeteg turista fog ide ellátogatni.
És lesz ezek szerint ilyen táblait, hogy akkor itt milyen munkálatok zajlottak?
Hát ugye ez egy műemlék épület, úgyhogy nem tudom, hogy mit fognak engedélyezni. Mi azt szeretnénk, hogy egy, és a polgármester úrral már beszéltük, hogy egy tévékészülék, mint egy monitor lesz itt az üveglap mögött, és ott mondjuk ott lehet látni, mik történtek.
Emlékeztetően mondom Imre Kornélnak, hogy onnan indult a körkérdés, hogy ami idáig történt, elégedette vele.
Én teljesen elégedett vagyok. Jó csapatként működtünk, akik itt dolgoztunk. Nagyon sokan a helyiek közül is meglátogattak minket, nagyon lelkesen érdeklődtek. Hatalmas nagy élmény volt a helyiek vendégszeretetét is élvezni.
Somlóvásárhelyen Magyarország egyetlen megmaradt Taposok útjánál jártunk ma, ahol a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte.